Kedves hallgatóm! Sok minden van, ami az Isten akarata, és ez ki van fejezve parancsolataiban. Nem gondolom azonban, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk minden akaratát, még a Szentírásban levő parancsolatok összességében sem. Isten akarata ezért sokkal szélesebb körű kifejezés, mint Isten parancsolata. Ne felejtsük el azonban, hogy Isten eleget jelentett ki akaratából, hogy megismerjük, hogy az ember nem üdvözül az Isten parancsolatainak való engedelmesség által. Ezt fontos ismét hangoztatnunk, mert olyan sokan vannak napjainkban, akik azt mondják, hogy a törvény lényeges az üdvösséghez. E fejezet 8. versében Pál ezt írja. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. Miként kell alkalmaznunk a törvényt? Először szükséges látnunk, hogy a törvény jó. A törvény tehát szent. A parancsolat is szent, igaz és jó. Római levél, 7. rész, 12. vers. Maga az a tény, hogy a törvény jó és abszolút jóságot követel az embertől, akiben nincs semmi jó, bizonyítja, hogy a bűnös ember nem tud engedelmeskedni Isten parancsolatának. Pál mondja, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Római levél, 7. rész, 18. vers. A törvényt, vagy Isten parancsolatait azért kaptuk, hogy kijelentsék Isten akaratát, és bemutassák, hogy a bűnös üdvössége érdekében a tökéletes parancsolat iránti engedelmességen kívül valami más módszerre van szükség. Hogy ezt megértsük, a törvényt törvényszerűen kell alkalmaznunk. Az evangélium dicsősége az, hogy Isten megtalálta azt a módot, hogy megigazítsa azt, aki hisz Jézus Krisztusban. Az apostolok cselekedetei szerint Pál ezt prédikálta. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 38. és 39. vers. Miért nem igazulhattak meg Mózes törvénye által? Mert az a halál szolgálatát végezte. A törvény elítélte őket. A törvényt nem megtartásunkra kaptuk, hanem azért, hogy kijelentse Isten szentségét és azt, hogy mi nem vagyunk szentek. Isten az Úr Jézus Krisztus keresztje által tart meg minket. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A törvény nem Isten útja. Krisztus az út. Amikor Pál az efézusiaknak azt írta, hogy ő Isten akaratából apostol, ez igaz volt. De amikor ezt Timóteussal, a fiatal prédikátorral is közölte, így szólt, Isten rendeléséből vagyok apostol, ő tett apostollá. Nem csak azért vagyok apostol, mert Isten akarata szerint élek. Volt idő, amikor ő engem apostolnak rendelt. Azt hiszem, Pál egyébként tétovázva vállalta volna az apostolságot. Biztos vagyok benne, hogy kifogásokat mondott volna az Úrnak, ahogy Mózes is tette. Nem járt együtt az Úrral, mint a többi 11 apostol. Sohasem ismerte ő testének napjaiban, hanem csak mint megdicsőült Krisztust. Azt mondta, hogy méltatlan az apostolságra. De az Úr Jézus így szólt, ezt parancsolom neked. És ez az az ok, hogy Pál bemehetett a zsinagógába, vagy Aténban, az ellenséges indulatú tömeg elé, vagy Korintusban a romlott, aljas bűnösök közé, és bátran hirdethette az evangéliumot. parancs alapján katonáskodott. Rendelésből volt apostol, nem csak megbízásból, hanem rendelkezés alapján. Senki sem tette Pált apostollá kézrátétellel, hanem az Úr Jézus személyesen adta át neki a felhatalmazást. Jeremiás ugyanilyen felhatalmazást kapott. Különben visszahúzódó természetű, visszavonulásra hajlamos személy volt, akinek összetört a szíve. Mégis előlépett, és a lehető legkeményebb nyilatkozatokat adta át, amelyek valaha Istentől származtak. Miért tehette ezt? Azért, mert katona volt felső parancs, az Istentől jövő parancs alapján. Aki ma Isten nevében szól, annak felhatalmazás alapján kell tennie, mert különben jobb, ha csöndben marad. Aki föláll a szószékre és ezt mondja, ha szokásból hisztek, akkor elképzelhető, hogy esetleg üdvözültök, ha valamilyen módon hisztek Jézusban. Az ilyen semmit mondó kifejezés semmit nem mond Istenről egyáltalán. Pál apostol Isten felhatalmazása alapján beszélt. Isten, ami megváltunk. Tényleg Isten, ami megváltunk. Bizonyára az, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten hozta meg az áldozatot, és az Úr Jézus eljött a földre, és végrehajtotta azt, ami reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola. Azt mondani, hogy Krisztus a mi reményünk, talán furcsának tűnhet, és ritkán található a Szentírásban. Lényegében egyetlen más esetben, a Kolosséi levél első részének 27. versében lehet ezt megtalálni. Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Az Úr Jézus meghalt, hogy megváltson téged. Ő él, hogy megtartson téged. Ő eljön egy napon, hogy magához vigyen téged, és teljességre vigye az üdvösséget. Ő a mi hitünk, amikor visszafele tekintünk. Ő a szeretet, amikor most magunk köré nézünk. Ő a mi reményünk, amikor előre tekintünk. De ő reménység, valóságosan, végig az egész életünkön át. És ez a reménység az Úr Jézus Krisztus személyében gyökerezik. Timóteus. Két görög szó összevonásából keletkezett, ami azt jelenti, hogy drága Istennek. Timóteus drága volt Istennek. Drága volt Pál apostolnak, és drága volt a helyi gyülekezeteknek. Timóteusról olvasunk az apostolok cselekedetei könyvében, az Efézusi levélben és a Filippi levélben. Apja görög volt. Nagyanyja, Lois és anyja, Euniké, már korábban keresztényé lett. Timóteus Lisztrában élt, ahol Pált megkövezték. Úgy érzem, hogy Pál ott ténylegesen feltámadt a halálból, és ennek nagy szerepe lehetett Timóteus megtérésében. Mint fiatalember valószínűleg inkább kételkedő volt, és ez az esemény segített neki a meggyőződésben és a megtérésben. Megtérése után odaszánt követője lett Pálnak. Timóteusnak jó hírneve volt. Ezt olvassuk róla az apostolok cselekedetei 16. részének 2. és 3. valamint 5. versében, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek, Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, melyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Amint Pállal együtt munkálkodott Timóteus, egyike lett azoknak, akikben Pál teljesen megbízott, míg a gyülekezetekben mások hamis atyafiaknak bizonyultak, mert megcsalták őt. Minden lelkipásztor öröme, ha csodálatos barátai vannak a gyülekezetben. amint járom az országot, mindenütt találkozom emberekkel, akik némelyike már a korai 1940-es vagy 50-es években megismerte az Urat, akik még mindig követik az Úr nyomdokait, és hűséges barátaim. Ezért maradtam jelenlegi szolgálati helyemen, mert számos, csodálatos, megbízható barátunk van ezen a területen. Pálnak is voltak megbízható barátai, de Timóteus volt az egyetlen, akiben igazán megbízhatott. Ezt írta a Filippieknek. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Filippi levél, 2. rész, 19. verstől a 23. versig. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Ez úgy is fordítható, hogy hű fiam a hitben, vagy valódi fiam a hitben. Pál vezette Timóteust az Úrhoz, és nagyon szoros kapcsolatban voltak. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Először ez ugyanolyan bevezetésnek tűnik, mint ami Pál egyéb leveleinek az elején áll. Igen, Pál használta már korábban is a kegyelem és békesség kifejezést, de most egy másik szó is itt van, az irgalom szava. Az irgalom szót használták az Ószövetségben, és azonos volt a kegyelem szavával. Az ószövetségi áldozat tette Isten szent és igazságos trónját az irgalom trónjává. Amikor Istenhez járulunk, nem akarunk igazságot, mert akkor ítélet szakadna ránk. Nekünk Isten irgalmára van szükségünk. Isten megadta az irgalmat minden teremtményének. Ő rendelkezik a nekünk szükséges irgalommal. Irgalma azonban éppen olyan, mint a bankban levő pénz, amely addig nem használ semmit, amíg meg nem írjuk a csekket, és ez a csekk a hitnek az írása. Isten gazdag irgalomban, de amikor megvált, akkor kegyelemből vált meg. Isten irgalmas irántad, és ő irgalmas a világon minden bűnös iránt, még azok iránt is, akik káromolják, elutasítják, és hátat fordítanak neki. Esőt küld az igazakra és a hamisakra. Nincsenek kedvencei, még a saját népe körében sem. A bűnösök meggazdagodhatnak és virágozhatnak. Gyakran úgy látszik, hogy jobban boldogulnak, mint Isten saját gyermekei. Ő irgalmas a bűnösökhöz. De amikor Istenhez járulsz, hitáltal kell jönnöd, meg kell írnod a hit csekkét, és aztán Isten megvált az ő kegyelméből. Ez a három szó, szeretet, irgalom és kegyelem, egy kis szent háromság. A szeretet Istenben van, amely létezett már azelőtt is, mielőtt Isten gyakorolhatta volna irgalmát vagy kegyelmét. Isten szeretet. Ez az ő természete, tulajdonsága. Az Istenben levő irgalom a bűnös ember szükségletét tölti be. A benne rejlő kegyelem ténykedik, hogy megváltson, mivel az ő szentségének minden követelménye beteljesült. Ezért, mivel Isten irgalmas, oda járulhatsz hozzá, és kegyelme által megvált téged. Nem kell vinned semmit, és nem is vihetsz semmit, mert az csak szennyes ruha lenne Isten előtt. A jót cselekvő ember azt gondolja, hogy neki nincs szüksége Isten irgalmára, és hogy a saját jótettei üdvözítik őt. Ismertem valakit, aki halálos ágyán feküdt, és ezt mondta. Prédikátor úr, nem kell azt mondania, hogy szükségem van Krisztusra, mint megváltóra, és hogy szükségem van Isten irgalmára és kegyelmére. Erre nincs szükségem. Kész vagyok megállni előtte úgy, amint vagyok. Aztán elmondott mindent, amit az életében cselekedett. Nagyon aktívan részt vett a lakóterületén működő jótékonysági vállalkozásokban. Egy árvaház fenntartásában és így tovább. Ő jót cselekedett, és kész volt Isten elé állni ezen az alapon. A jó cselekedeten alapuló üdvösség neked semmit sem használ, amikor arra igazán szükséged lenne. Az Isten által adott üdvösség képessé tesz a jó cselekvésére, olyan kedves szolgálatra, amely elfogadható előtte. Az ember igazsága szennyes ruha Isten szemében. Ezért látjuk, hogy Pál itt és a többi pásztori levelében is használ olyan kifejezéseket, amelyeket más írásaiban nem alkalmaz. Nyilvánvalóan ezeknek a fiatal prédikátoroknak beszélt bizalmas és személyes módon, mint ahogy nyilvános beszédeiben vagy írásaiban tette volna. Nem szerettél volna Timóteus helyében lenni, hogy Pállal együtt utaz, és hogy feltárja elméjét és szívét előtted? Isten lelke itt van, és ő beszél hozzád Pál Timóteushoz írt levele alapján. Jól lehet, a Timóteushoz írt első levél bizalmas és személyes, a helyi gyülekezetnek, a hívők közösségének ügyeivel foglalkozik, ahogy az megjelenik a lakóterületen. Azt akarom mondani itt, talán ezt a bennem levő lelkipásztor mondatja, hogy minden hívőnek azonosulnia kell valamilyen helyi gyülekezettel. Isten a mi atyánk, Isten Pál atya, ő Timóteus atya és a te atyád, ha elfogadod Krisztust. Ő az én atyám, mert elfogadtam Krisztust, és Isten családjába kerültem. Milyen nagy kiváltság ez! Pál valamikor farizeus volt, és a judaizmusban sohasem találta meg azt a kiváltságot, hogy Istent atyának nevezze. Jézus Krisztus, a mi Urunk. Bármit tesznek a helyi gyülekezetben, azt Krisztus nevében és az ő parancsa alapján kell cselekedni. Ő az egyház feje, ő az Úr. Az Úr Jézus üzeni, ti azt mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, és nem cselekszitek azokat, amelyet mondok, és nem engedelmeskedtek nekem. Vajon nem mondhatja el ugyanezt rólunk is? Arra figyelmeztet, hogy sokan lesznek majd az ítélet napján, akik így szólnak. Uram, Uram, nem tettük ezt és azt a te nevedben? Annyira elfoglaltuk magunkat érted, mint a hangyák. Erre neki ezt kell mondania. Sohasem ismertelek titeket. Nem tudtam, hogy azt az én nevemben tettétek, mert bizonyára nem kerestétek az akaratomat. Nem igyekeztetek nekem engedelmeskedni. Nem csak Úrnak kell őt hívnunk, hanem engedelmeskednünk is kell neki, mint Urunknak. Már mondtuk, hogy ez a levél a hitvallással és a helyi gyülekezet magatartásával foglalkozik. Hitvallásodnak helyesnek kell lennie, mielőtt a magatartásod helyessé válnék. Csak nem lehetetlen helytelenül gondolkodni és helyesen cselekedni. Egyszer valaki így panaszkodott előttem. Amikor egy autóvezető nő kinyújtja a karját az ablakon, az semmi más nem jelent, csak azt, hogy az ablak ki van nyitva. Sosem tudod, hogy mit fog csinálni, mert néha balra jelez és jobbra fordul, máskor meg jobbra jelez és balra fordul. Szomorú, hogy az emberek gyakran próbálnak helyesen tenni még akkor is, ha helytelenül gondolkoznak. Barátom, ezt lehetetlen sokáig fönntartani. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Timóteushoz írt első levél, első rész, harmadik vers. Parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Más szóval, hogy ne tanítsanak eltérő tanításokat. Pál azt írta a Galatákhoz, hogy nincs más evangélium. A judaizálók más evangéliumot prédikáltak, de Pál azt mondta, hogy nincs más. Csak egy evangélium van, és csak egyfajta tanítás létezik. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus az evangélium középpontja, és én hihetek benne, mint megváltómban. Ámen.